Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, kérünk téged, hogy szent lelked által elevenítsd a mi gondolkodásunkat. Olyan mély dolgokat jelentesz ki nekünk, Uram, a te igédből, hogy az emberi értelem sokszor nehezen tudja ezt felfogni, és még nehezebben tudjuk befogadni, magunkévá tenni, meghódolni a te kijelentett igéd előtt. Könyörülj rajtunk, Uram, hogy mindez megtörténhessen személyesen velünk, hogy vágyakozzunk arra, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Szeretett testvéreim, most a sorozat utolsó ige szakaszához érkezünk, ami meg van írva a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében. 11. verstől olvasom az igét a fejezet végéig, tehát a zsidó levél 10. fejezet 11. versétől. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyan azokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert miután ezt mondja, ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán, így szól az Úr, törvényemet szívükbe adom és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által. És mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk ezért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek szíve megtisztul a gonosz lelkismerettől. A testét pedig megmossák tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre búzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogy egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Mert ha szándékosan vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmetes várása, amikor a tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tiporja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsufolja. Mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúállás, én megfizetek. És ismét, az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki, mert gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, és társaikkal lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesedjen rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, s aki eljövendő, eljön és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, s ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban láttátok estéről estére, hallhattuk, hogy az apostol milyen komoly küzdelmet folytat azokért, az emberekért, azokért a keresztényekért, akik a zsidóságból elfogadták Jézus Krisztus messiás voltát, istenségét, meghódoltak előtte, csatlakoztak a keresztény gyülekezethez, de aztán veszélybe kerültek, mert nagy vonzás vonta őket vissza a templom, a zsinagóga, a zsidó vallás irányába. És ez miért is volt probléma, erről már szóltam, hiszen nem térhet vissza az új szövetségből, az ószövetségbe az ember, nem térhet vissza a maga csinálta vallásosságból, nem térhet vissza azokhoz az áldozatokhoz, amely csak előképi jellege volt, amely nem tud minket megtisztítani. Ahogy itt a 10. fejezet elején mondja, hogy mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezek csak előképi áldozatok voltak, de a zsidóság idején ezt az Isten elfogadta, és én úgy értettem meg mindig az Isten igéből, hogy az igazi zsidó ember mindig a messiásra nézett előre. Hát tudjuk, Jób nem is volt Ábrahám, illetve Ábrahám utódjai közül való volt, de nem volt Jákob fiai közül, nem Izrael fiai közül való volt, és ő is tudta, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a porom felett. Tehát, vagy gondoljunk Simeonra, milyen világosan látta, hogy az ígéret a Krisztusra vonatkozott, és mind az áldozatok, az egész zsidó vallásosság előre mutatott a Krisztusra. Hiszen valóban lehetetlen, hiszen az állatok, bárányok, a jószágok mit sem tudtak a bűnről, ezek csak előképei voltak. Mondjuk volt egy olyan mozzanat a zsidó vallásban, amit én azért újra és újra megemlegetek, mert ezt komolyan kellene vennünk. A gyakorlat az volt, hogy fölvitte a bárányát, a báránykáját a templomba, a bűneiért. De hát azt nem csak levágták azt a bárányt, hanem neki rá kellett tenni a kezét a bárány fejére, ezzel mint egy rávetette a bűnét a helyettes áldozatra. Tehát tetszenek érteni, és látnia kellett a zsidó embernek, hogy valaki meghal az ő bűneiért. Tehát ilyen értelemben mindig előképi áldozat volt, tehát Krisztusra mutatott. És ezt meg kell tanulnunk nekünk is, hogy a bűneinket rávessük az Isten bárányára. Nem az én bárányomra, az Isten bárányára. És értitek az óriási különbséget? Hogy nem az én kis báránykámat kell vinni a templomba, hanem íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, mondja keresztelő János, és megrendül bele egész Izrael, már akinek van füle és hallja. Mit mond a lélek a gyülekezetnek? Tehát nekünk is ezt kell gyakorolni, hogy rávetni a mi bűneinket hittel, hogy ő vitte fel az ő testében a mi bűneinket, és az adós levelünket oda szegezte a keresztvára. Tehát az lehetetlen, hogy bakok és bikák vére eltörölje a bűnt. És mégis ott volt a vonzás. hogy vétkezett, hát akkor mennyire jó lenne bemutatni az áldozatot, hogy egy kicsit könnyítsek a lelki ismeretemen. Megszokták, ezt gyakorolták, de hát ez óriási tévedés, miután megáldoztatott az Isten báránya, miután a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott. Nem lehet visszamenni. Lehetetlen. Sértés. Gondoljatok bele, micsoda iszonyatos sértés lett volna, illetve meg is történt ez a sértés. Hogy fontosabb volt az állat áldozat, mint az Isten fiának az áldozata. Gondoljatok bele, hogy micsoda sértés ez a mennyei atya iránt, aki az egyszülött fiát adta. És erre a zsidó ember visszamegy, és a báránykáját viszi, és maga akar fizetni. Lehetetlen. Ezért mondja, lehetetlen. És mivel nem lehetett Izraellel beszélni, tudjuk, mi lett a vége. 70-ben a templom porrá lett. Nem csak leégett, darabokra szétszették a római katonák, pálszarokkal szétszették. Meg közébe folyt az arany. Isten nem sajnálta azt a templomot, azt a gyönyörűséges templomot. Jaj, hogyan sajnálhatta volna, mikor visszaéltek vele? Mikor félreértették, mikor nem akarták elfogadni az egyszülött fiát. És vigyázzunk, mert az a gondolat tovább él az emberbe. Megmondom őszintén, hogy ez egy ősi gondolat. A bukott ember ősi gondolata, hogy ő valamit tehet az üdvösségéért, valamiképpen mégiscsak ki tudom fizetni az Istent. Valamiképpen a vallásosságommal mégiscsak érdemeket tudok szerezni az Isten előtt. Nem. Nem tudok. Semmilyen módon nem tudok érdemet szerezni. De kedvessé lehetsz az Isten előtt. Kedvessé lehetsz ő előtte. Ha elfogadod az ő áldozatát, amelyet érted bemutatott, ha hálás lesz a szíved, ha dicsőíted ezért őt, a hála áldozatát vihetjük. Mi nem vihetünk semmiféle állat áldozatot, nekünk hála áldozatot kell bemutatni az Istennek. De hát ez már az Ószövetségben is megjelenik ám. Éppen ezért idézi a Zsoltárt, a 40. Zsoltárt, a 7. verstől olvasom. Véres áldozatban és étel áldozatban nem telik kedved. Nyitott fület adtál nekem. Égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam, íme megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam, abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, és törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számot, jól tudod. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Tehát, ami ajkaink gyümölcsével hála áldozatot mutathatunk be az Istennek, ami nem a bűnökért való áldozat, hanem amiért ő helyettem, értem, szenvedett, kifizette bűneim büntetését, eltellik a szívem hálával, és ez kedves lehet az Isten előtt, ez a hála áldozat. Nagyon érdekes, hogy mennyire világosá tette Dávid előtt is Isten szent lelke azt, hogy nem az áldozat, azt mondja, Uram, te a töredelmes szívet kedveled, szereted. Igen, tehát tulajdonképpen az Ószövetségben is kiderül, hogy ennek le fog járni az ideje, és eljön a Messiás, és Isten fizet, ő mutatja be az áldozatot. És aki ebbe visszatáncol, és visszalép, és persze mondom, a mai keresztény ember is sokszor úgy gondolja, hogy ez rendezheti az Isten előtt a dolgait, ez egy óriási tévedés, életveszélyes tévedés. Az üdvösséget ezzel lehet legjobban eljátszani, mikor azt hiszem, hogy én magam tehetek valamit az Isten tetszésére, kifizethetem a bűneimet. Nem tehetek. Semmit nem tehetek azon kívül, hogy hálás szívvel elfogadom az ő bűnbocsátó irgalmát Krisztus véréért. És aztán ugye, amikor az előbbi Zsoltárban felolvastam, hogy íme itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat, itt tulajdonképpen nem rólam van szó, hanem az Úr Jézusról, az ő testéről, amelyet oda áldozott, értem, értünk, és ez az áldozat elég. Azt mondja, minden pap naponként szolgálatba áll, itt a zsidó papokról van szó, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyból vettessenek lába alá. Ugye tudjuk a mennybe menetel után, de az Úr Jézus olyan radikálisan kijelenti a főpapnak, hogy majd meglátjátok az emberfiát a hatalmas jobbján. És eljönni az ég felhőivel, itt utal a dánieli látomásra, amikor az ég felhőjén megérkezik az emberfiához hasonló nagy hatalommal és dicsőséggel. Tehát ez is már az Ószövetségben megígértetett, hogy a Krisztus az az Atya jobbjára ül. A teljes hatalomban. És tudjátok, ezért olyan csodálatos, amikor azt mondja, hogy nagy főpapunk van, aki áthatolt az egekeken, Jézus az Isten fia. Tehát ott ül. És ez a hatalom, ez isteni hatalom. És ez a hatalom, ez látja, hogy ki az, aki az ő megváltotja. És ezt kell megvizsgálnunk a szívünkbe. Uram, én valóban a te megváltott gyermeked vagyok. Vagy csak beleszülettem én a kereszténységbe, gyakorolom a vallásomat, hiszem is, Uram, de Pál apostol azt ajánlja a korintusiaknak, hogy vizsgálják meg magukat. Megkérdőjelezték az apostol apostoli tekintélyét, és ő aztán végül azt mondja nekik, ön magatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Ön magatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. De remélem felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Tehát látjuk ezt a apostoli ajánlást, vizsgáljátok meg magatokat. Persze megvizsgál bennünket a Szentlélek, az sokkal jobb. Ugye így mondja Jeremiásnak az ige, hogy csalárdabb a szív mindennél. Javíthatatlan. Ez annyira jó ez az ige, hogy csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Le kell cserélni. Új szívet adj én Istenem. Igen, tehát le kell cserélni, és meg kell vizsgálni, és akkor azt mondja ott az Úr, hogy én vagyok a szívek vizsgálója. Dávid olyan gyönyörűen mondja az Úrnak, Uram, vizsgáld meg a szívemet, a veséimet, és nincs-e bennem valami titkos bűn. És annyira jó oda vinni magunkat az Úr elé, hogy Uram, rendben vagyok én? Hit dolgába? Tényleg bizonyosságom van, hogy te az Isten fia vagy? Te az Isten báránya vagy? Te érettem is meghaltál a Golgotán? És a te áldozatod, egyetlen áldozatod engem is tökéletessé tesz? És itt nagyon komolyan meg kell gondolni, milyen értelemben tesz engem tökéletessé az egyetlen áldozat? Mert tulajdonképpen az áldozata tökéletes, az Isten fia tökéletes, aki bemutatta értem az áldozatot, az Atya szemébe az ő drága fia áldozata tökéletes. Ő ezt elfogadja. És itt akkor mi is az én dolgom? Hogy ezt el is higgyem. Ezt teljességgel el is higgyem. Én nagyon sokszor megszenvedtem, és gondolom a testvérek, hívő testvérek is átélték azt, mikor az ember mégis vétkezik, mint hívő ember mégis vétkezik, és az ördög megtámad. Ugye most az ördög, a sátán, a vádoló nem az atya trónja előtt vádol, hiszen kivettetett, most akkor megtámad engem, és azt mondja, te gondolod, aki ilyen ember vagy, tudtad, hogy bűn mégis elkövetted? Te azt gondolod, hogy neked megbocsát az Isten? Neked soha nem fog megbocsátani az Isten. És nagyon sok testvért ezzel az igével gyötör, amit most az előbb felolvastam, hogyha a megvilágosodása meg, a megismerés után vétkezünk, akkor nincs többé bűneinkért való áldozat. Rettenetes ige. Az ördög úgy kihasználja ezt az igét, azért, mert nagyon sok keresztény testvér félreérti, mert ő segít félreérteni, és megtámad, és el akarja venni az üdvbizonyosságomat. Testvérek, itt egy nagyon fontos kérdés, ez az üdvbizonyosság kérdése. Hiszed-e, de komolyan kérdezem, hiszed-e, hogy neked örök életed van? Hát ki vizsgálja meg most a szívét, hogy hiszem-e? Ez egy roppant fontos kérdés, és nagyon is idevág, majd visszatérek rögtön erre a bizonyos félelmetes igére, hogy hogy is kell ezt érteni. Mert azért öreg ember vagyok, de én még olyan hívővel nem találkoztam, még a legszentebbel sem, aki, mint újonnan született hívő ember, ne botlott volna meg az életébe, és ne követett volna valami olyat, ami rögtön meg is terhelte a szívét, mert a lélek jelzett, és tudta, hogy bűn, megszólalt a lelkiismeret, mindannyiunk átéljük ezt. A perfekcionisták, mert van egy ilyen teológiai irányzat, azok azt hirdetik, hogy ha te igazán hívő ember vagy, akkor többet nem fogsz vétkezni. Hát kérem szépen, ez nagyon veszedelmes tanítás, két irányból is. Mert ha mégis vétkezem, vagy pedig olyan beképzelt és olyan hihetetlen gőgös emberré tesz, hogy a legnagyobb veszélyben vagyok, hogy el ne veszítsem az üdvösségemet. Nem én vagyok tökéletes, testvérek, az áldozat tökéletes, a Krisztus áldozata, Krisztus a tökéletes, a szeplőtelen bárány, aki értem föláldoztatott. De azért majd nézzük csak meg ezt, közelebbről ezt a kérdést. Tehát az üdvbizonyosság. Ha nincs bizonyosságom, én egyszer megkaptam keményen egy nálam jóval tekintélyesebb keresztény vezetőtől, azt mondta, egy luteránus teológus nem lehet biztos az üdvösségében. Én próbáltam vitatkozni, de hatalmi szóval leállítottak. Hazamentem, előkerestem, hogy vajon mit mond erről Luther? Nagyon frappánsan, rájellemző módon azt mondta, aki nem hiszi az üdvösségét, kiköpte a hitét. Ezt tessenek jó megjegyezni. Aki nem hiszi az üdvösségét, kiköpte a hitét. Ha egyáltalán volt mit kiköpni. Emlékszem, valahol egy csendes nap volt, és egy csoportban beszélgettünk, és egy idős atyafi megbotránkozva szitta azokat a gyülekezeti tagokat, mi az, hogy kételkednek. Ő gyerekkora óta mindig is hisz, soha nem is kételkedett. Hát mondtam neki, hogy nagyon vigyázzon. Nagyon vigyázzon. Mert valószínűleg soha nem is hitt. Soha nem is hitt az Úr Jézusban. Lehet, hogy hitt a hitvallásban, meg hitt az evangélikus egyházban, meg hitt ebben, meg hitt abban, meg főképp a leginkább az ő jóságában, meg erényeibe. De aki az Úr Jézus Krisztusban hisz, csak annak lehet igazán üdvbizonyossága, csak annak lehet igazán hite. Tudnék, a Szentlélek Isten teszi a bélyeget, a pecsétet rám, a Szentlélek által kiálthatjuk, hogy Abba, Atya. A Szentlélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tetszenek érteni? Tehát aki nem született újjá, az hiába erőlködik a hit bizonyosságán, meg az ügy bizonyosságán. Hamis. Addig én nekem nem lehet üdv bizonyosságom, amíg a Szentlélek Isten rá nem teszi az életemre a pecsétet. A Krisztus vérével meg nem pecsétel, el nem pecsétel engem. Addig nincs üdv bizonyosság. Tehát ha nincs üdv bizonyosságod, akkor tedd fel a kérdést, van új életem? Megkaptam a Szentlélek ajándékát, testvérek, ez nem sértődés kérdése. Nehogy valaki azt higgye, hogy itt vannak ilyen elitek, akik újonnan születtek, aztán vannak ilyen alsóbb rendű keresztények, akik meg nem születtek újra. Jaj, ezt nem így kell fölfogni. Egyáltalán nem így kell fölfogni. Ugyanabba a cipőbe járunk mind annyian. Az egyik esetleg már túlesett ezen, hogy meghajolt az Úr előtt, kérte bűnei bocsánatát, elhitte, hogy Krisztus áldozatáért meg is kapta, és elfogadta az Urat Úrnak. Nagyon szeretnék elmondani, ezt mindig elmondom, mert talán jobban megértik a testvérek egy kicsit kikarakírozva a dolgot, ahogy én csináltam a megtérésem előtt. Én komolyan vettem a bűnt. Nagyon bántott. Igyekeztem is uralkodni rajta, de hát nem tudtam. Vettem úrvacsorát, őszintén bánva a bűneimet. Aztán nem változott semmi. Körülbelül úgy csináltam, mintha a tékozló fiú rászakadt a nyomorúság, ott vagyok a disznóvájunknál, éhezek, hazamegyek, azt mondom, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy fiatnak nevez. Hazamegy, elmondja az atyának, atyám, vétkeztem az ég ellen, te ellened. Az atya átöleli, megbocsát. Erre azt mondja a tékozló fiú az apjának, atyám, köszönöm, hogy megbocsátottál. Most sokkal könnyebb szívvel megyek vissza disznótőrizni. Ezt csináljuk, testvérek. Addig, amíg be nem megyünk az atyai házba. És ott adják ránk a legszebb ruhát. Nem én szülöm magamat újra. Hát a születés az egy passzívum. Azt én nem tudom megcsinálni. Az rajtam kívül való dolog. De az, hogy akkor születhetek csak újra, ha bemegyek az atyai házba. De mit jelent az, hogy bemegyek? Te vagy az Úr. Hát a tékozó fiú onnan lépett le. Az atya neki ne parancsolja, adja ki a vagyon, mert majd ő tudja, hogy kell élni. Aztán a csőd után megy vissza, de akkor bemegy, mert az atya megbocsát, tehát tényleg megbocsát. És akkor azt mondja, drága mennyei édesatyám, szeretnék a te házadba lakni, hogy te légy az Úr. Szeretnék újra a fiad lenni. Szeretném ezt a gyönyörűséges méltóságot visszakapni, hogy a te fiadnak neveztessenek. És bemegy. És azt mondja az atya, adjátok rá a legszebb ruhát. Gyűrűt az ujjára, sarut a lábára. Visszahelyezi a fiúi méltóságába. Na ez az újonnan születés. Ezután ne mondd, ha ez megtörtént veled, akkor ne mondd, és ne hidd el az ördögnek, hogy neked nincs üdvösséged. Mert ettől kezdve van. De ha ez nem történt meg, akkor még nincs. Akkor menj be. Mert nagyon sok ember megtér. Mondjuk a pohárból. mert gyötri, mert pokoljárás lett az alkoholizmusa, vagy nagyon sok embert a paráznoság gyötör, mert tönkreteszi a házasságát, szétszakít gyereket, feleséget, mindenkit, akkor ebből menekülni akar. A napokban beszéltem egy ilyen fiatal emberrel, de nem is ez volt a problémája. Totál okkultizmus. Totál okkultizmus. És rettenetes mélyre került. És azt mondta, nagyon szeretne megszabadulni. Figyeljetek, mit mondtam neki. Elfogadott Jézus Krisztust uradnak. Akarod, hogy ő legyen az Úr? Akkor meghúzta a vállát, és azt mondta, hát azt nem. Mondtam, akkor nem is fogsz megszabadulni. Hát az Úrral nem lehet ezt eljátszani, hogy én csak meg akarok szabadulni a pohártól, a paráznaságtól, meg főképp a következményeitől. Nem is annyira a bűnzavar bennünket, hanem a következményeitől. Hát ezt nem lehet az Urat becsapni. Vele mindent, nélküle meg semmit. Így mondja az apostol, aki egyszülött fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Így szoktam egy kicsit, hogy még jobban megértse a mai ember, árukapcsolás nélküle semmi, vele minden. Ezt nagyon komolyan kell venni. Nélküle nincs üdvösség, vele igen. Nélküle nincs szabadulás, vele igen. Tehát ezt meg kell érteni, és meghódolni, te vagy az Úr. Na most akkor nézzük meg ezt a rettenetes dolgot, ami engem is nagyon meggyötört. Illetve ezzel az igével meggyötört bennünket sokszor az ördög. Hát hallgassuk még egyszer. Már a 6. fejezetben egyszer elmondta az apostol, és most újra visszatér erre nagyon fontos kérdésre. Mivel tehát testvéreim, bízhatunk abba, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által. Eddig erről beszéltem. És aztán azt mondja, a reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki az ígéretet tette. Tehát nem abba bízok, hogy tehát a hit az ő rá irányul. Benne hiszek, hogy ő meg fogja cselekedni. És aztán itt jön ez a rettenetes mondat, mert ha szándékosan vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmetes várása, amikor a tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Most már itt tulajdonképpen meg is érthetnénk, hogy milyen bűnről van szó. A fő bűnről, ahogy emlegettem, az engedetlenség, hitetlenség, ellenszegülés, a lázadás bűne. Ha valaki elveti Mózest is, itt megmagyarázza a Szentíró. Tessék figyelni, milyen jól megmagyarázza az egész kérdést. Ha valaki elveti Mózes törvényét, ugye Mózest, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Ez az 5 Mózes 17.6-ban világosan elmondja az ige, hogy így van. És aztán azt mondja, mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tiporja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Hát ugye értjük, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki megtért, és aztán hazudott egyet a feleségének, tudta, hogy a hazugság bűn? Persze, hogy tudta. Mégis elkövette? Mégis elkövette. Akkor többet nincs a bűneiért, bocsánat? Nem erről van szó. Nem erről van szó. A Krisztus tagadásról van szó. Hát Mózest elvetni, vagy Krisztust elvetni, erről van itt szó. És hát ki az a bolond hívő ember, aki elvetti az ő urát? Hogy ez szinte lehetetlen, hogy ha bennem lakó Szentlélek, ha ha még megszomorítom is a szent lelket, mert meg lehet szomorítani, mert igenis, ha engedetlen vagyok, bűnbe vagyok, megszomorítom az Isten szent lelkét. És mondja is az apostol, meg ne szomorítsátok Istennek a szent lelkét. De ez más. Egész más. Itt a zsidókat az a veszély fenyegette, hogy visszamennek az Ószövetségbe, és megtagadják az Úr Jézust. És közönségesnek tartják az ő drága szent vérét. Az Isten fia vérét nem sorolhatjuk be semmilyen más vér mellé. Semmilyen. Ennek nincs párja. Ez teljesen egyedülálló az ő vére. Tehát ne hagyjuk, hogy az ördög pokoljárásba vigyen bennünket akkor, amikor valóban Krisztusé vagyunk. De hát még egyszer nézzük csak, mi is ez a bűn. Aki az Isten fiát lábbal tiporja. Hogy tiporhatom én meg az Isten fiát? Hát úgy, hogy nem tartom Isten fiának. Nem tartom Isten fiának. Hát valami legjobb embernek, erkölcsi zseninek, vallásalapítónak, meg ki tudja, minek mondogatják az Úr Jézust. Ezek mind lábbal tapossák. Olyan alattomosan el lehet követni ezt a bűnt, egy teológus, egy nagy-nagy nevű teológus, Bultmann azt mondta, Jézus Krisztus, tessék figyelni, a gyülekezet hitében támad fel. Megtaposta az Úr Jézust. Hát az Úr Jézus nem a gyülekezet hitében, mert ha a gyülekezet hitében támad fel, az azt jelenti, hogy nem támad fel. Ha én azt hiszem, hogy ő feltámad, de tulajdonképpen nem támad fel. Rettenetes gondolat. Félelmetes. Utána, mert ugye az igen mondja, hogy Izrael belebotlott a kősziklába. Belebotlott. De az mégiscsak más, mint megtaposni. Aki belebotlik, az megbotránkozik, de onnan lehet megtérni. De amikor valaki keresztényé lesz, elfogadja az Úr Jézust, és utána meg azt mondja, hogy megtagadom. Ugye Péter apostolt szokták erre példának mondani, hogy hát ő megtagadta az Úr Jézust, mégis bocsánatot kapott, de azért ne felejtsük el, hogy ő pünköst előtt volt. Pünköst után soha nem tagadta meg az Urat. A Szentlélek, mikor újonnan szülte Pétert és a többi apostolt, inkább meghaltak, mint hogy megtagadják az ő drága Urukat. No most, ugye értitek, hogy amikor ezt az ember megvizsgálja, akkor rögtön kiderül, hogy én újonnan született ember vagyok, vagy nem. Most nehogy azt higgyétek, hogy ez valami ilyen okoskodás, meg veszőparipám. Vigyázzunk, ez élet-halál kérdése. Hogy én elpecsételt a Szentlélek engem, én az övé vagyok, örökre az övé vagyok, vagy pedig ez még nem történt meg. De megtörténhet. Bármelyik pillanatban, amikor azt mondod az Úr Jézusnak, Uram, én a tied akarok lenni. Most és mindörökre a tied akarok lenni. És tarts meg engem a magad számára. Mert nem én tudom ezt megtartani, ő tud engem megtartani. Tehát az ő vérét, a szövetség vérét közönségesnek tartja, amellyel megszenteltetett. És a kegyelem lelkét megcsufolja. Hát erre nincs bocsánat. Vannak, akik azt úgy magyarázzák, hogy ez csak egy hívő ember tudja elkövetni. Én inkább arra hajlok, hogy a félig megtért ember tudja leginkább ezt elkövetni. A félig megtért ember tudja ezt elkövetni. És ezért kell megvizsgálni, hogy van-e üdvbizonyosságom, hogy a Szentlélek rátette az életemre a pecsétet, vagy nem. A másik, Mert ismerjük, ugye, azt mondja az ige, enyém a bosszúállás, és én megfizetek. Az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Miért mond ilyeneket az ige? Riogat bennünket? Nem, testőrek. Hát ez olyan, mint mikor 6 kilovoltos cellára kiteszik, hogy életveszélyes. Ezt nem azért teszik ki. Hát nemrégen történt Szászhalombattán, 20 éves fiúk fölmentek a vagon tetejére, és az egyiket agyonvágta, az a 10 kiló volt, agyonvágta. Hát ott volt, minden oszlopon ott van, hogy nagy feszültség, életveszélyes. Ugye? Tehát ez így kell felfogni, vagy mit tudom én, egy reaktornál oda van írva, hogy sugárveszély. Nem azért van oda írva, hogy én azt könnyelműen figyelmen kívül hagyjam, de nem is azért van oda írva, hogy én most pánikba esek. Ez az igazság, ez a valóság. És ezért mondja, hogy vigyázz, mert Isten ítélő Isten. De tudjuk, hogy milyen kegyelmes. De tudjuk, hogy milyen kegyelmes azokhoz, akik engednek neki. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és beteljesüljön rajtatok az ígéret. Tehát azért nekem is van valami dolgom. Hát igen, vizsgáld meg magadat. Állapítsd meg magadról, hogy hol a helyed, hol vagy, és kérd az Urat. És ilyenkor minden komoly igehirdető azt mondja, hogy ha bizonytalan az ember, akkor menjen el egy lelki testvérhez, egy lelkészhez, vagy lelki testvérhez, akiben bizalma van, és beszélje meg ezt a dolgot, rendezze a dolgát. Hogy ne legyen bizonytalan, hanem biztos alapokon álljon, és tudja azt, hogy én az Úr Jézus vagyok. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és ez nem egy kis vallás kérdés, ez élethalál kérdése. Álhatatosságra van szükségünk, mert még egy igen-igen kevés idős az eljövendő eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni. Ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. Ugye csupa ószövetségi drága igék ezek, hogy igen, a hit, a bizalom, az a gyermeki bizalom, egyedül benned bízom, Uram, és bízhatsz benne. Teljes szívedből bízhatsz benne. Ő nem fogja elejteni az életedet, ha már övé vagy. Ő soha. Azt mondja, az én kezemből senki ki nem ragadhatja ki csodát az ő juhait. És hogy megerősítse, ha még mindenkinek nem volna ez elég, akkor azt mondja, az én atyám mindenkinél nagyobb. Az ő kezéből senki nem ragadhatja ki. Az a gyermeki hit, hogy Uram, én a tiéd vagyok. Tarts meg engem, és meg fog tartani. És nehogy azt hitt, hogy magadat fogod megtartani. Akkor milyen álhatatosságról beszél? Hát a hitben való álhatatosságról beszél. A hitben való álhatatosságunk nem az, hogy én majd megmutatom, hanem az, hogy Uram, én hiszem, mert te azt mondtad. A hit mindig az Isten ígéreteire épül. Nem a saját elképzelésemre, nem a saját vágyaimra, hanem amit az Isten ígért. Néha olyanokat mondanak magukat hívőknek nevezők. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy hiszem én, hogy a választások előtt, hogy itt a hívők fogják megnyerni a választást. Mondtam, nem. Erre azt mondta a fiatal asszony, én egy hitetlen pap vagyok. Hát mondom, kedves, én csak abban tudok hinni, amit az Isten megígért, nem a saját kívánságaimban, meg vágyaimban. Értitek a különbséget? Amit az Isten megígért, azt pedig megígérte, hogy az övé vagy, senki soha ki nem ragadhat az ő kezébe. És erre lehet építeni. Miért? Hát mi drága úrunk, ott van az atyánál, a hatalmas főpapunk. Figyeljetek ezt a kifejezést, esedezik értünk az atyánál. Hát mit akarok én? Aki az életét adta értem, aki a vérével pecsételt el, aki a szent lelkét adta nekem, hogy ejtene el? Nem érdemeljük meg, vigyázzatok, nem érdemeljük meg. Mert sok hívő úgy van talán, hogy hát én most már megérdemlem, de hogy érdemeljük meg. A kegyelem az kegyelem. Egyszer hallgattam Cseri Kálmának egy ige hirdetését, nagyon megragadott. Meghívták egy Budapest környéki községbe férfi bibliaórára. És ott beszélt a bűnről. Konkrét bűnökről. Egyik presbiter egyszer csak odabökött, azt mondja, na tiszteletes úr, mondja el nekünk, maga milyen bűnökből tért meg. És akkor azt mondja, elkezdtem sorolni a nem éppen szalonképes bűneimet. Aztán, amikor hazafelé mentem a vonaton, akkor megkérdeztem az urat, hogy uram, miért engedted meg ezt a megszégyenülést? És az úr megértette vele, hogy azért, hogy a bűnösök helyén ülsz-e, vagy az igazak helyén. Most olyan értelemben igaz vagyok, megigazultam a Krisztus vére által, de ne keljünk föl a bűnösök helyéről. Mert a kegyelem csak a bűnösöknek jár. Az igazaknak nem jár kegyelem. Hát bátor ember, aki fölmer kelni a bűnösök padjáról. De azért értitek a különbséget. A kívülvaló, az újonnan született ember helyzete egész más. És még szeretnék valamit hozzátenni, mert a Pax TV-n nem is egyszer hallottam egy baptista lelkész testvért, nem jegyeztem meg a nevét, hát lehet, hogy nem is vagyunk testvérek, miután meghallottam, hogy mit prédikált. Azt mondta, hogy a hívő embernek miután megtért és újjászületett, nem kell többé foglalkozni a bűneivel. Azt mondta, megsértem vele a Krisztus keresztjét. Erre zárójelben hozzátette, igaz, hogy a lelkész kollégák megintettek engem, hogy nem veszem komolyan a bűnt. Hát igen, nem veszi komolyan a bűnt. Mert hogy az Úr Jézus már a múlt bűneit is, a jelen bűneit is, a jövő bűneit is rendezte, nekem ezzel nem kell foglalkozni. Ez fél igazság, mert valóban rendezte. Valóban rendezte. Mert furcsa lenne, ha csak a múlt bűneimre kapnánk bocsánatot, jövőben meg nem kapnék bocsánatot. De könyörgöm, ha én egyszer vétkeztem, hívő, újjászületett emberként, hát hogy tehetném meg, hogy én nem borulok le, és nem mondom azt, hogy Úr Jézus, borzasztóan szégyellem. Úgy tud fájni, hogy majd megszakad a szívem, hogy nem szégyeled magad. A te drága uradat így meggyaláztat, hogy vétkeztél. És nem kérne nekem bocsánatot, dehogy nem. És megbocsát. Hát megbocsát, hogy ne bocsátana meg. Hát ha én ezt nem rendezem. Hát akkor hogy lehet egyáltalán élni hívő életet? Hát sehogy. Hát én nem tudom, én akkor elpusztulnék, hogyha nem tudnám rendezni nap mint nap, ha vétkeztem. Ugye értetek a különbséget? És azzal szeretném befejezni, az valóban az ő áldozata tökéletes. Egyetlen áldozata tökéletes. 100 milliárd ember életére is elégséges, mert az Atya beszámítja. Csak ezt számítja be, semmi mást. De hát ezt el kell fogadnom, magamra nézve. És attól kezdve, azt mondja a Róma 12.1, szánjátok oda a ti testeteket, élő és szent áldozatul az Istennek. Ó, akkor mégiscsak áldozok az Istennek. Jaj, nem, hát itt az engedelmességre odaszánt, a hálából odaszánt élet, hogy zengjen az ajkunkon, a szívünkön zengjen a hála. mert van okunk, nap mint nap dicsőítsük őt, adjunk hálát, hogy Uram, drága vagy, kifizetted a kifizethetetlent, és megbocsátottad a bűneimet, és örök élettel ajándékoztál meg Jézus Krisztusban. Amen. Köszönjük, Uram, sokszor zavarban vagyok én is, hogy is fejezzem ki a hálámat irántad, de te megmondtad nekünk, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Igen, akkor és azzal fejezhetjük ki, Uram, a hálánkat, hogy itt van, Uram, az én életem, hadd legyen egészen a tied. Hadd szolgáljak neked, és hadd éljek, Uram, a te tetszésedre. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Amen.